Utolsó előadóként nem nehéz pozitív benyomást tenni a hallgatóságra, elég, hogyha csak rövid vagyok. Nem biztos, hogy ezt sikerülni fog. Pszichikus emberi alapszükségletek a teológia mérlegén. Az előadás vázlatát ismertetném az elején, hogy körülbelül mi is várható. Az először is egy pár teológiai megfontolást fogok előre bocsátani, ami alapján majd kapcsolni fogom, illetve teológilag reflektálni fogok a pszichikus emberi alapszükségletekre. A második része az előadásnak az lesz, hogy három pszichikus emberi alapszükségletekkel foglalkozó rendszert mutatok be. Ezt a három szerzőnek a művét Maslownak, egy szerzőpárosnak, egy Ryan Deci szerzőpárosnak és Klaus Grávénak a rendszerét fogom röviden ismertetni, és ezután pedig némely teológiai szűrést elvégezni mindegyik rendszer után, és a legvégén az előadásnak pedig megpróbálok egy teológiailag reflektálható rendszert kialakítani, illetve egy pár érdekes szempontra felhívni a figyelmet, ami rajzolódni fog a pszichikus emberi alapszükségletekről szóló pszichológiai kutatás és a teológiai ortodox értelmezésnek a közelítéséből. Vágjunk tehát bele! Néhány teológiai megfontolás az elején. Az alapszükségletek az emberi teremtéshez nyúlnak vissza. Tehát amikor emberi alapszükségletekről beszélünk, akkor a mindenkori ember szükségletéről beszélünk, tehát olyan szükségletekről, ami az ember teremtésénél már jelen voltak, tehát az emberhez tartozó szükségletekről, és a paradicsomi helyzetben, amikor is Isten konstatálja magát a teremtést, hogy minden jó, amit megcsinált, azt tudjuk megállapítani, hogy a pszichikus emberi alapszükségletek ebben az állapotban teljesen kivoltak, elégülve. Igen, tehát mindig, amikor az ember életében egzisztenciális változásokról beszélünk, akkor ezzel együtt beszélnünk kell az emberi pszichikus alapszükségletekre tett változásról is, olyan szinten, hogy mennyire lehetséges a változás következtében ezek kielégülése. Ezt majd később látni fogjuk nagyon szépen. Tehát a paradicsomban egy teljesen kielégült állapotot láthatunk, és a következő egzisztenciális változás nem is olyan soká be is következik, mégpedig a bűnbeesés, aminek következtében a pszichikus szükségletek kielégülése, teljes kielégítése valójában lehetetlenné válik. Majd pedig a következő egzisztenciális változás az emberi életben az nem más, mint az Istennel való személyes találkozás, a megváltás, aminek szintén hatással kell lennie a pszichikus alapszükségletekre akkor, hogyha a megváltás az emberi élet teljes dimenzióját érinti, és az alapszükségletek a mindenkori emberi természethez hozzátartozó szükségletek. Ez alapján nézzük meg azt a három rendszert, nagyon röviden ismertetni kell a rendszereket, csak hogy lássuk, hogy hogy is gondolkodnak ezek a szerzők. Abraham Maslow rendszere, a szükséglet hierarchiája nagyon röviden. Amikor Maslow rendszeréről beszélünk, akkor látnunk kell azt, hogy az ő rendszere valójában egy holisztikus rendszer, amiben mindenféle szükségletet magában foglal, tehát ő nem csak pszichikus emberi alapszükségletekről beszél, hanem beszél tulajdonképpen fiziológiai szükségletekről is. Tehát az ő rendszerében a pszichikus szükségletek az egész rendszernek csak egy részét képezik. Fontos előfeltevés, hogy az emberi életben nincs motivációs csend. Minden helyzetben, akár legyen egy éhes etiópról szó, vagy egy dúsgazdag amerikai multimilliárdosról, valamilyen motiváció hat az ember életében. A másik feltevése pedig az, hogy ezek a szükségletek hierarchikus rendben kapcsolódnak egymáshoz. Tehát tulajdonképpen a kielégülésnek van egy kötött rendszere. Ez alapján azt láthatjuk, hogy emberképe alapvetően pozitív, jóságos és tisztességes, és ezt nem én mondom róla, vagy nem én állapítom meg a kedvesen írt soraiból, hanem valójában ő tekint, és ő ezt be is valva mondja, hogy ő így néz az emberre. Két, ez a hierarchikus rendszer alapvetően két nagyobb rendszeren keresztül kapcsolódik egymáshoz, vagy két rendszerre bontható. Az első rész a hiányállapot, és ezeket az állapotokat tulajdonképpen pontosan nem lehet definiálni, mondja Maslow, hanem tulajdonságaik alapján írhatjuk körbe. Ugye ezt a pár tulajdonságot én fel is olvasnám, tehát az a hiányállapot, amiben a szükségletek kielégületlensége betegséghez vezet, a kielégülésük kivédi a betegséget, újbóli megszerzésük meggyógyítja a betegséget, szabad választás esetén előnyben részesítettek, az egészséges személyben nem működnek, vagy funkcionálisan hiányoznak. Amikor a hiányállapotról beszélünk, akkor egy olyan szükségletrendszerről beszélünk Maslow gondolkodásában, amiben cél, hogy ezek a szükségletek ki legyenek elégítve, és a személy, miután kielégítette ezeket, tovább tudjon lépni, és magasabb szükségletekkel tudjon foglalkozni. Éppen ezért ezeknek a szükségleteknek a betöltésekor azt tudjuk mondani, hogy megszűnnek tovább hatni. Valamint fontos azt látnunk, hogy csak kívülről elégíthető ki. A másik állapot, ami rétegződésében épül a hiány szükségletekre, ez a növekedési állapot és jellegzetességei, átlagon felüli valóságészlelés, fokozott önelfogadás, melynek következménye mások és a környezet elfogadása, fokozott spontaneitás, fokozott problémaközpontúság, az én központúság helyett fokozott távolságtartás igénye magánéletre, autonómia, friss szemlélet, gazdag érzelmi reakciókkal, gyakoribb csúcsélmények, fokozott azonosulás az emberiséggel, jobb személyközi kapcsolatok, demokratikusabb jellemszerkezet, felfokozott kreativitás, az értékrendszer bizonyos változásai. Tehát ezeket a jellegzetességeket hozza ő, amikor megpróbálja valamilyen módon ezt a növekedési állapotot körülhatárolni. Maslow rendszerében az emberi életnek a végső célja az az önmegvalósítás. Valósítsd meg önmagad, és az önmegvalósítás ez úgy érhető el, hogy a két egymásra rétegződött hierarchia elkezd kielégülni. A hiány szükségletek betöltődnek, megszűnnek hatni, és a növekedési szükségletek elkezdenek az ember életében aktivizálódni. Maslow gondolkodásában tulajdonképpen a cél maga a folyamat, mert a teljes önmegvalósítás tulajdonképpen elérhetetlen, állítja ő. Az emberi természet része a teljesebb lét felé való törekvés, és ez látható az önmegvalósításra való törekvésben, ami az emberi élet alapvető célja, ami tulajdonképpen az emberi élet teljes egész folyamata alatt mindvégig elérhetetlen marad olyan módon, hogy ne lenne szükség arra, hogy továbbiakban ezek a szükségletek hassanak. Amikor az elméletéről beszélünk, akkor a leggyakoribb ábrázolásnál ezt az ötágú piramist szokták ábrázolni. Érdekességképpen megjegyezném, hogy nincs bizonyíték arra, hogy maga Maslow az, aki alkalmazta volna ezt a piramist, de mindenképpen jól érzékelteti azt a szükséglet hierarchiát, amit ő felállít. A legalapvetőbb a létfenntartás fiziológiai szükségletek, ezután következik a biztonság és a veszélymentesség szükséglete, ha ez kielégült, a szeretet, a valahova tartozás szükséglete, ezután a tisztelet és az önbecsülés szükséglete, végül pedig az önmegvalósítás szükséglete aktivizálódik az egyén életében. És hogyha ezt berendezzük egymás alá, és a motivációs erőket is mellé tesszük, akkor azt tudjuk látni, hogy az a holisztikus szükséglet hierarchia, amit Maslow felállít, alapvetően három típust mutat, egyrészt fiziológiai szükséglet, másrészt pszichikus szükségletek, és ugye itt vannak a mi szükségleteink, amikor pszichikus emberi alapszükségletekről beszélünk. A harmadik pedig egy önmegvalósítási szükséglet, amiben a cél maga a folyamat, ami tulajdonképpen elérhetetlen és teljes egészében megvalósíthatatlan az ember életében, ez pedig nem más, mint egy pneumatikus szükséglet. Azt tudjuk mondani röviden ezután, amikor is egy picit mérlegre tesszük az ő gondolatait, hogy Maslownál az emberi természetnek egyfajta kettőssége jelenik meg. Egyrészt vannak olyan dolgok, amit az ember elérhet, vannak olyan szükségletek, vannak olyan hiányok, amit betölthet az élete folyamán, de ezzel együtt az emberi természetnek van egy olyan része, ami tulajdonképpen betöltetlen marad, és az ember egész élete folyamán valamilyen módon kielégítetlenséggel találkozik, és ez alapján a véges és a végtelen találkozását láthatjuk az ő emberképében. Maslow esetében azt láthatjuk, hogy a végső cél elérhetetlen, amikor az emberről beszélünk, a teljes önmegvalósítás valójában mindig egy távoli folyamat marad, amit az ember nem tud elérni, de ez mégsem vezet önellentmondáshoz nála. Nem vallja be azt, hogy szükség lenne valami külső segítségre, hanem megelégszik ennek a paradoxonnak a feloldhatatlanságával. Nem vallja be, hogy nincs elegendő erőforrása, de azzal egyetért, hogy a végső célja elérhetetlen. A pszichai alapszükségletek kielégítésével továbbhatnak, és minőségileg magasabb szintű kielégülésre vágyik az ember. Állítja ő, amikor is azt mondja, hogy tulajdonképpen egyetlen egy olyan ember sem létezik itt ezen a világon, aki azt mondaná, hogy az ő életében már nem vágyik semmire. Már nincs semmi, ami motiválná, vagy pedig a motiváció hiányának a nagyon erőteljes realizálása, az pontosan azt jelenti, hogy vágyik valamire, de nem tudja megfogalmazni, hogy mire. Ez például nála megjelenik. Megsejti azt, hogy az ember két világ között helyezkedik el. Valamint érdemes már most itt megjegyeznünk azt, hogy az újabb kori neurobiológiai kutatások alapján látni fogjuk, hogy ez a hierarchia, ez valójában létezik a pszichikus szükségletek kapcsán, azonban a rétegződése, az egymásra épülése egy kicsit máshogy néz ki, mint ahogy az korábban Maslow gondolta. Igen, ez itt később jött be. Emberképe pozitivizmusát az adja, hogy az emberbe kódolt ideált saját erőből próbálja elérni. Ennyit most Maslowról, most nézzünk egy másik szerzőpárost, egy kortárs szerzőpárost, egy Ryan Deci elképesztően sokat publikáló párosról van szó, akinek az öndeterminációs elméletében fejezi ki a pszichikus alapszükségletekről szóló gondolatait. Előfeltevésük az, hogy az emberi pszichikus alapszükségletek a mindenkori emberi természet részét képezik, amik már egészen születéstől kezdve hatnak az ember életében. Egy nagyon fontos előfeltevésük továbbá, hogy nem csak az a lényeg, hogy az ember élete mire törekszik, hanem az is fontos, hogy ezt a célt hogyan szeretném elérni. Tehát fontos az, hogy mit és hogyan, mert az, hogy milyen módon érem el a célomat, ez meghatározza a célnak a kielégülési fokozatát. Az emberre úgy tekint, mint egy növekedésorientált organizmusra, és nála is az emberi életnek a végső célja az egységes öntudat, mindenki tudja, mire gondolok, az egységes öntudat létrehozása. Az ember érdekes tevékenységben akar részt venni, tehát valami olyan aktív személynek tekinti az embert, akinek az élete folyamatosan valamilyen dinamikát kíván meg. Illetve a szükségletek egyetemesek, viszont fenntartja azt, hogy a kielégülés módja változhat. Tehát eltérő kultúrákban, amiben eltérő módon, tegyük fel, hogy eltérő módon viszonyulnak az emberek akár a szülőkhöz, akár a hatalomhoz, akár bármilyen más kérdéshez, eltérő lehet a viszonyulás módja, viszont ugyanazok a szükségletek elégülnek ki, mondjuk egy kollektivista és egy individualista társadalomban, csak a kultúra miatt teljesen más formában vannak ezek jelen. És egy nagyon érdekes megállapítás még fontos, hogy itt elhangozzon Ryan Deci-től, amivel egyébként kisebbségben vannak a pszichológián belül is, mégpedig az, hogy nem vallják a kulturális relativizmust. Azt mondják, hogy vannak olyan kultúrák, amik jobban illenek az emberi természethez, amik jobban segítik a pszichikus szükségletek kielégülését, és vannak olyanok, amik meg nem. Például az öncsonkítás az nem egy jó kultúra, azt vallják, és ezt nem kellene tovább folytatni, mert ez alapvetően nincs az ember hasznára. Két motivációs bázisuk van, amit látnunk kell. Intrinzikus motiváció az az, amit az egyén személyes érdeknek tart, mindentől függetlenül. Amikor intrinzikusan motivált vagyok, akkor el akarok érni valamit, és nem számít, hogy milyen árat kell fizetnem ezért, mert csak az számít, hogy mit szeretnék elérni. Az alapszükségleteket a legteljesebb módon elégíti ki az intrinzikus motiváció, amiben a kompetencia és az autonómia szükséglete van a legerőteljesebben, előtérben. Tehát, hogyha azt érzem, hogy van szabadságom, és van rálátásom egy adott helyzetre, akkor a szabadság és a rálátás, a kompetencia és az autonómia biztosítása fogja elérni azt, hogy tulajdonképpen nem kényszerként fogom megélni az adott helyzetben azt a tevékenységet, hanem a saját választásomat próbálom minél jobban elérni és megközelíteni. És náluk például itt az intrinzikus motiváció kapcsán a kapcsolati szükséglet egy picit háttérben van szorítva. A másik motivációs bázisa az embernek az extrinzikus motiváció, az egyéntől független ok, amikor az egyéntől független ok határozza meg a cselekvést. Az extrinzikus motivációban vannak különböző fokozatok, attól függően, hogy ez a motiváció mennyire van közel hozzám. És négy fokozatot állapít meg. Külső szabályozás, egy elvárt viselkedés, megmondják, hogy viselkedj, úgy kell. Introjekció, részleges belsővé válás, de még nem teljesen az én gondolataim. Ezek még mindig engedelmeskedek egy külső szabályozásnak. Identifikáció, itt felismerem és elfogadom, hogy hát igen, erre szükség van, de azért nem értek vele teljes egészében egyet. És a negyedik pedig az integráció, ami teljes elfogadást jelent, tehát az extrinzikus motiváció leginkább emberhez közeli fokozata, de ez még mindig nem intrinzikus motiváció. Tehát az extrinzikus motiváció legközelebbi foka nem egyenlő az intrinzikus motivációval. Mit lehet tehát tenni annak esetében, hogy egy külső motiváció, ami a legközelebb van hozzám, de nem az enyém, annyira a belsőmé váljon, hogy az tulajdonképpen az én akaratommal essen egybe. Egyetlen lehetőség van, internalizáció. Belsővé kell tenni azt, ami külső. Ennek következtében történik meg a teljes azonulás, amikor is sajáttá válik egy külsőleg motivált dolog. És azok képesek belsővé válni, amik hatást gyakorolnak az alapszükségletekre, mondja Ryan Deci. És itt három olyan faktor van, ami elősegíti a belsővé válást, és ez a három faktor a következő: érdemi magyarázata az adott dolognak, a megértettség érzése az adott helyzetben, és a választás szabadságának a fenntartása. Az alapszükségletek tehát fenntartják vagy fokozzák az intrinzikus motivációt, ami pszichológiailag megfogalmazva egy nagyobb jóllétet, egy egészséget, egy egységesebb öntudatot hoz létre. Az elmélet kapcsán megjegyezhetjük azt, hogy az ember képe egészen konkrét. Mégpedig azért, mert vallja azt, hogy minden embernek ugyanarra van szüksége. Viszont ő is hisz a saját erőben, hiszi azt, hogy az embernek van annyi ereje, és az emberben van annyi potenciál, hogy elérje azt, amire szüksége van. Az intrinzikus motiváció egyetlen kritériuma az alapszükségletek kielégített voltam. Itt egy kérdés, egymásnak ellentmondó rendszerekkel mit tudunk kezdeni, illetve fontos azt látnunk, hogy a pillanatnyi kielégülés nem jelent például hosszú távú kielégítettséget. Ami most működik, lehet, hogy holnap után már nem működik. És egy kis teológiai reflexió, az isteni kijelentés extrinzikus motiváción keresztül érkezik, ami az internalizáción keresztül válik személyessé. Az evangélium akkor képes személyessé válni, ha hatást gyakorol az alapszükségletekre, itt viszont teológiailag alá kell húznunk a Szentlélek szerepét. És ugye van az a három faktor, ami ezt elősegíti, és ez a három faktor teológiailag megfogalmazva a következő, Isten tettének a megismerése, önmagunk megismerése, a bűnös állapotnak a megismerése, a különböző teológiai tételeknek a kognitív megismerése, a velük való találkozás, az élet megoldhatatlanságának és az ebből fakadó értelmetlenség érzésének a megértése és megfordítása, tehát nem csak információ elfogadása, hanem a saját helyzetemnek is tulajdonképpen a komolyan vétele, mindez pedig a kegyelem által kínált szabad döntési lehetőség megtartása mellett történik. Ugyanakkor itt az egész kapcsán látnunk kell, hogy nem nagyon tartható az, hogy saját erőből valaki leül, Szentlélek sehol nincs, előveszem a Bibliát, érdekes dolgok vannak, bűnös vagyok, hát igen, a kegyelemre szükség van, mert teológiailag fenn kell tartanunk a Szentlélek meggyőző szerepét a teljes folyamatban. A harmadik rendszer egészen röviden, Klaus Grávénak a rendszere, ő is fenntartja azt, hogy az alapszükségletek egyetemesek, és a jobb pszichés és egészség lesz az eredménye annak, hogyha ezek ki vannak elégítve, illetve be vannak töltve. A motivációs rendszerben motivációs célok mögött állnak az alapszükségletek. Az alapszükségletek a motivációs célokon keresztül befolyásolják a viselkedést. Tehát, hogy a viselkedés és az alapszükségletek nem állnak közvetlen kapcsolatban, hanem az, hogy ilyen motivációs célja van az egyénnek, az meghatározza azt, hogy az adott alapszükséglet hogy fog lecsapódni a viselkedésben. Viszont, ami nagyon érdekes az ő rendszerében, és amiért idehoztam őt, hogy neurobiológiai kutatásoknak az eredményeit is beépíti a pszichikus alapszükségletekről szóló gondolataiba. Négy szükségletet állapít meg, melyek egymásra épülve befolyást gyakorolnak egymásra. Az első szükséglet a kötődési szükséglet, ami kapcsán megjegyzi, hogy ez a legkorábban jelentkezik az ember életében, rögtön születés után, és a kötődés befolyásolják az élettapasztalatok. Hogy az ember, a kisgyerek, a kisgyermek, a csecsemő milyen tapasztalatokat szerez rögtön születés után. És hogyha pozitív kötődési tapasztalatokat szerez a kisgyermek, akkor sokkal biztosabb fejlődés lesz ennek az eredménye. Ami érdekes, a kötődési szükségletnek a kielégülése hatással van a többi szükségletnek a kielégítésére. Tehát nem arról van szó, hogy vannak tulajdonképpen szükségletek egymásra építve, és hogyha az egyiket nem tudtam befejezni, akkor átmegyek a másikra és folytatom a nulláról, hanem ott kezdődik a következő, ahol az előző abban maradt. Tehát egy kielégítetlen kötődési szükséglet, egy kielégítetlen következő szükségletet, majd fogjuk látni, fog eredményezni. A kapcsolat, a bizonytalan kötődés és a pszichikus, tehát kapcsolatot fedezett fel a bizonytalan kötődés és a pszichikus zavarok között. A kötődési szükségletre épülő szükséglet a tájékozódási és kontroll szükséglet. A kötődési szükséglet után alakul ki, kezdetben erősen függ tőle, később kevésbé. Kezdetben a kontroll szükséglet kapcsán nagyon fontos a gyermeknél, hogy mennyire van kielégítve a kötődési szükséglete, mennyire van az anyával kapcsolatban, de később, ahogy elkezd növekedni, már nem annyira fontos, hogy legyen ott az anya, hanem próbálgatja a szárnyait, hogy mire képes. És amikor kontroll szükségletről beszélünk, akkor mindig egy konkrét célra való törekvésről beszélünk, ami lehet pozitív, vagy lehet negatív. Ennek értelmében lesz pozitív kontrolltapasztalat, ami pozitív kontroll meggyőződésé válik. Szeretnék valamit, és el is érem, vagy szeretnék valamit, de soha nem érem el. Vagy pedig, hogyha kielégületlen marad, akkor kielégületlenné válik ez a kontroll meggyőződés, és kialakul az az önkép, hogy én alapvető dolgokat sem tudok megtenni, de a környezetemben a többiek erre képesek, és ugye ez majd beépül az önképbe, meg a többi szükségletbe is. A kontroll szükséglet kielégülése kapcsán szükség van egy nagy játéktérre, cselekvési alternatívákra, mert ugye a kontrollt akkor lehet gyakorolni, hogyha van választási lehetőségem. És minél nagyobb a cselekvési tér, minél több a választási lehetőség, annál nagyobb az ember kontroll érzete. Hogyha kettőből tudok választani, vagy hogyha 50-ből tudok választani, ugye akkor nem ugyanazt a kontroll szintet érem el. Viszont itt szükség van egy kognitív komponensre, mégpedig, hogy lehet, hogy nagy cselekvési terem van, de hogy tudnom kell különbséget tenni a különböző alternatívák között. Illetve megjegyzi még, hogy az inkongruencia korlátozottan pozitív hatású. Például a kielégületlenségnek van egy olyan, tehát mármint a kontrollszükséglet kielégületlenségének van egy olyan fejlesztő, ösztönző ereje, aminek következtében az ember nem beszűkül, hanem mint egy pozitív stressz hatás arra készteti magát, hogy még inkább nyisson. A következő szükséglet az önértékelés növelése iránti szükséglet és az önértékelés védelme, aminek előfeltétele az öntudat és a reflexiós gondolkodás, és itt már olyan szükségletről beszélünk, ami csak és kizárólag már az embernél jön elő. A korábbi szükségletek, akár a kötődési szükséglet, vagy a kontroll szükséglet még megtalálható az állati viselkedésben is, viszont itt az önértékelésnél már rátérünk arra, ami csak és kizárólag emberi vonás. A kötődés és kontroll szükséglet után alakul ki, ugyanakkor függ azok előzetes kielégülésétől, ezt már mondtuk, közvetlenül rájutott az előző szükségletek kielégítettségi szintjére, optimális esetben illúziókkal kapcsolatos, ami egy magasabb pszichikus egészséget eredményez. Azt mondja Grave, hogy amikor magunkkal kapcsolatban teszünk állításokat, akkor ezek az állítások sokkal pozitívabbak, mint amilyen a valóság. Például az emberek többsége az átlagtól jobb autóvezetőnek tartja magát, mondja ő, de ugye, hogyha ez igaz lenne, akkor az átlag az nem ott lenne, és valójában az állítással problémák lennének. De mégis az, hogy illúzióink vannak a saját önértékelésünkkel kapcsolatban, ez egy természetes megjelenése az emberi önértékelésnek, ami szükséges is, hiszen egy magasabb pszichikus egészség lesz az eredménye, egy nagyobb magabiztosság, egy komfortosabb érzet. És a negyedik szükséglet, amit meghatároz, ami egy picit talán kilóg a többiből, az az élvezet elérésének és a rossz érzések elkerülésének érzete. Azt mondja, hogy minden tapasztalatot, ami bennünket ér, automatikusan értékelünk. Az alapján értékelünk, hogy ez jó számunkra, vagy pedig rossz. És az értékelés függ a korábbi tapasztalattól, illetve függ a pillanatnyi állapottól. Például ugyanazt a szellőt télen a buszmegállóban várakozva kellemetlennek érezzük, még egy nyári estén nagyon kellemesnek, amikor egy forró nap után lehűt, vagy például az a meleg, vagy az a napsütés, amit most itt az elmondások alapján melegnek érzékeltek némelyek, mennyire jól esett volna, vagy jól esett, ha megtörtént, egy mínusz 20 fokos hideg téli napon. Az élvezetek elérésében fontos szerepet játszik az ízlés tanulás, ami valamennyire kulturálisan meghatározott. Például a nyugati kultúrkörben elfogadott például a sörnek a szeretete a férfiak körében, és hogy a kisgyermek korábban lehet, hogy nem szerette a sört, vagy később sem szereti felnőttként, de mivel ez egy elfogadott és bevett szokás, hogy a férfiak összeülnek és söröznek, így idővel ez a sajátjává válik, és lehet, hogy egy vagy két félét, de megszereti magát az egész folyamatot. Illetve megjegyzi még, hogy más szükségletek szolgálatában állhat. Azt mondtuk korábban, igazán az első három szükséglet, ami alapszükséglet, amikor Gravierről beszélünk, és a neurobiológiai eredmények szépen mutatják az egyes szükségletek kialakulását, ugyanakkor kölcsönösségét is. De nem adnak végső magyarázatot ne arra, hogy mi történik akkor, amikor az ember pszichikailag teljesen ki van elégítve, vagy teljesen ki van elégülve, valamint felhívja a figyelmet a pszichikai torzulásokra és sérülésekre, de nem ad lehetőséget arra, hogy ezeket a kielégítetlen helyzeteket, amik akár gyermekkorban történnek, úgy javítsuk, vagy kielégítsük, hogy az teljesen helyreállna, akár felnőtt korban. Teológiai összegzés, most itt nem csak Gravierre gondolok, hanem a három rendszerre, Maslowra, Reihendessire és Gravierre. Ez alapján azt tudjuk mondani, hogy az alapszükségletek nem foglalkoznak a lét kérdésével. Ugye nagyon erősen kapcsolódnak az emberhez, nagyon erősen kapcsolódnak az ember pillanatnyi állapotához, kapcsolódnak esetleg az ember múltjához, de nem foglalkoznak azzal, hogy mire jó maga az élet. Mi értelme van ennek az egésznek, és mi értelme van önmagában a kielégítetlenségnek, azon túl, hogy egészségtelen állapotot eredményez, jó-e az egészségtelen állapot, jó-e a kielégített állapot, vagy hogyha jó, akkor mire jó. Nem foglalkoznak létkérdésekkel. Az alapszükségletek azonosítása után a kielégülést minden esetben földi keretek között képzelik el. Célmeghatározásuk elvont, megfoghatatlan, egységes valódi öntudat, és valójában ennek apró pénzre váltását rábízzák az egyénre. Mit jelent az, hogy egységes öntudat? Mit jelent számodra? Találd ki, és valósítsd meg, és érezd egységesnek azt, amit elgondoltál öntudat alatt. Teljesen emberközpontúak, miközben a teljes kielégülés lehetőségét szinte elérhetetlennek tartják. És ami nagyon érdekes, hogy ezekben a rendszerekben tulajdonképpen ez a paradoxon szerzőről szerzőre megjelenik, hol picit jobban, hol picit burkoltabban, de ezt a helyzetet nem oldják fel. És hogyha ezt a három rendszert berendezzük most itt egy táblázatba, akkor azt tudjuk mondani, hogy három szükséglet rajzolódik ki, ami pszichikus alapszükségleteknek nevezhetünk, ami előjön mind a három rendszerben, valaki még megtoldja, valaki picit máshogy fogalmaz, de ez a három szükséglet kötődési szükséglet, kontroll-autonómia szükséglet, illetve önértékelési vagy kompetencia szükséglet. Na most ezt a hármat nézzük meg, hogy teológiailag mennyire nevezhetjük mindenkori emberi pszichikus alapszükségleteknek, mert hogyha igaz, hogy ez a mindenkori embernek a tulajdonsága, akkor ugye a teológiai egzisztenciális változások, teremtés, bűneset és megváltás hatást kell, hogy gyakoroljon erre a három szükségletre. Kötődési szükségletnél azt látjuk a teremtéskor, hogy tökéletes kapcsolat Istennel és az embertársal is. Azonban itt van egy kötődési hierarchia, ami az ember és az Istenhez való kötődésben nem egyenlőségjelet tesz, hanem az Istenhez való kötődés lesz az emberi kötődésnek is az alapja. A bűneset, ellenségeskedés és elidegenedés Istentől és egymástól, a probléma a kötődési szükségletben megváltás, megbékélés Istennel, mely megváltozott viszonyt jelent a másik emberrel kapcsolatban is. Kontroll-autonómia szükséglet, teremtéskor a teljes kontroll Isten kezében van, de ezzel együtt az ember is uralkodásra teremtett lény őrizze és gondozza a kertet. Illetve szaporodjon. A bűnbeesés, a kontrollt az ember a maga kezébe veszi, mindenható akar lenni. Megváltás. Az ember a kontrollt önként leteszi a mindenható Isten kezébe, ezzel tökéletes és teljes kontroll alá kerül az élete, miközben szabad és egyben. És ami érdekes, hogy ez a kontroll itt annyira kitágul, hogy ez magában foglalja az ember halál utáni létét is. Tehát itt egy olyan kontrollt kap az ember a megváltásban, ami nem csak a földi keretek között érvényes, nem csak a devizahitel bedőlésekor, vagy pályaválasztáskor, hanem ami halál után is ugyanolyan kontrollált állapotot fog jelenteni. Önértékelési és kompetenciás szükséglet. Az önértékelési norma az Isten által a teremtett világra mondott jó, Isten felelős munkatársa az ember. Bűneset, az ember arra vágyik, hogy örök legyen, hogy megistenüljön, de folyamatosan értéktelenséggel szembesül, aminek legemblematikusabb képe az nem más, mint a végső pusztulás, a halál, ami mindent semmissé tesz. Minden, ami addig kész volt, az vége. Megváltás. Jézus Krisztus áldozata deklarálja az ember értékét, és az általa megszerzett javakat az embernek tulajdonítja. És hogyha még van egy kis erő, akkor néhány megjegyzést még tennék mindezek után. Az emberi természet kettősségéről beszél, a pszichikus emberi alapszükségletek pszichikus szinten teljes mértékben kielégíthetetlenek. Hát ezek a kutatások nagyon szépen feltárják azt, hogy az emberben milyen szükségletek hatnak, és hogyha összevetjük a különböző kutatási eredményeket, akkor szépen kirajzolódik ez a három szükséglet, ami szépen látszódik a teológián belül is, egzisztenciális határvonalaknál, de mégis azt látjuk, hogy ezek pszichikus szinten, tehát az emberi erőforrásokat hozzárendelve teljes mértékben kielégíthetetlenek. Hanem ezek kielégítésekor szükség van egy mélyebb szintre, egy pneumatikus szintre, aminek teste töltése földi keretek között nem más, mint a gyülekezet. Pneumatikus szinten teljesebb kielégítés lehetséges, földi keretek között a betöltés valós, mint a megigazítás, ugyanakkor ingadozó, mint a megszentelődés. Hát ezek a szükségletek egy teljesebb kielégülést érhetnek el pneumatikus szinten, ugyanakkor a teljes kielégülésük az csak a mennyben, az utolsó ítélet után fog megvalósulni. A pszichikus emberi alapszükségletek teljes és végleges betöltésével az ember elérné a megszentelődésnek azt a fokát, amikor teljesen hasonlóvá válik Krisztus tökéletes emberi természetéhez. Az alapszükségletek mögött egységes emberkép áll, mindenkinek ugyanarra van szüksége, Krisztusra. Internalizáció, a személyesség hangsúlyozása, a konkrét egyén fontossága. A szükségletek megmutatják, hogy az ember mennyire függ másoktól, már születéstől, szabadság. Mennyire. A szükségletek sérülésének okát fel tudja tárni, de igazi gyógyulást a pneumatikus szinten képes elérni. És még egy dolog, az evangélium üzenete annak szól, aki képtelen kielégíteni a szükségleteit, ugyanakkor arról beszél, hogy minden kielégülés látszat kielégülés. Ugye pszichikus szinten való kielégülésnél a prédikátor könyvének életérzése nagyon könnyen előjöhet, minden hiába valóság és egy legutolsó. Az evangélium valós, konkrét és személyes célt állít az ember elé, tehát ez a megfoghatatlan, teljes összkép, teljes öntudat, az Krisztusban egy teljesen megfogható, konkrét valóságá és céllá válik. Köszönöm szépen!
Bár ez nem biztos, hogy szorosan ugye a pszichológiai témához kapcsolódna, de a Ryan Dessy elméletnél, hogy meghatározásnál említetted a teológiai reflexiót. Ez a te teológiai reflexió volt, vagy az...
Az enyém, persze.
És ott mire gondoltál azt egy pár gondolatban, például a szabad döntési lehetőség alatt? Már hogy értsetek, hogy a képes az ember dönteni szabadon, hogy én elfogadom, vagy ebben úgy nem szabad, mint ahogyan ugye a kálvinizmus tanítja, hogy ezt meg kell előznie. Istenek, Istenem, tulajdonképpen nem szabadon döntesz, hanem a megelőző kegyelem miatt döntesz. A legutolsó itt, igen.
Na igen, igen, igen. Tehát az, hogy a szabad döntési lehetőségnél, amikor ők arra gondolnak, hogy hiszek abban, hogy fejlődök, és eldöntöm, belátom, hogy nekem mire van szükségem, és azt megteszem. Ezzel szemben ugye teológiailag mi ezt nem valljuk. Erre gondoltam. Klasszikus ortodox tan.
Jó, oké. Csak hogy itt úgy tűnt nekem elsőre.
Megelőző kegyelem.
Mint hogyha... Nem tudom, miért tűnt akkor úgy, hogy ez...
A Szentlélek szerepe, ugye itt nagyon hangsúlyossá válik. Tehát arról van szó, hogy amikor az Isten megismerésével találkozok, amikor ebből fakadóan meglátom a saját helyzetemet, és a kegyelem által egy szabad döntésre hív mindez, akkor ez mégsem olyan értelemben vett szabad döntés, hogy itt az isteni jelenlétet teljes mértékben negligálhatom, hanem feltételeznem kell a Szentléleknek az aktív közreműködő szerepét. Egyben. Igen. Esetleg más kérdés?
Nekem lenne egy kérdésem.
Igen.
Ez a rendszer, ami nagyon ki van dolgozva, és nagyon szépen össze van állítva, hogy ez mondjuk a gyülekezet szervezés gyakorlatában, vagy a gyülekezet vezetés gyakorlatában, ez milyen konkrét segítséget nyújthat?
Értem. Hát itt ugye, hogyha látjuk, hogy az emberi pszichikus alapszükségletek, azok valójában mi kézzelfoghatóak, válnak, kötődés, szükség, kontroll, mértékelési szükséglet, akkor valójában, amikor programot szervezünk, vagy gyülekezeti alkalomról beszélünk, akkor hozzá kell rendelnünk azt az alkalmat, vagy látnunk kell mögötte, hogy melyik szükségletre fekszünk rá. Mit szeretnénk fejleszteni, most nagyon profánul megfogalmazva az egészet, illetve a meglévő programjainkban milyen szükségletek jönnek elő. Ugye ez inkább a történelmi egyházakat érinti, amiről beszélünk, hogy vannak programjaink, amiket öröklünk az erődeinktől, de amire már a legöregebb Jancsi bácsi, aki ott van, se emlékszik, hogy ezt mikor csináljuk, mióta csináljuk és miért csináljuk. És hogyha mellé tesszük a szükségleteket, és akár felfedezzük azt, hogy valójában egyikhez se hat, vagy felfedezzük azt, hogy valójában ez, nem tudom én, a kötődési szükségletre volt ráfektetve, mondjuk egy imaóra, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljek akár Istennel, vagy szorosabb kapcsolatba kerüljek ezáltal a másik emberrel, hogy hallom, hogy neki mi fontos az imádságon keresztül, akkor erre oda lehet figyelni, és ezt mint egy keretet fontossá lehet tenni az adott alkalmon, és ez kijelöli magának az alkalomnak a gyülekezet küldetéséhez, illetve az egyénhez való kapcsolódását.
Ez van olyan alkalmat, amit ki is lehetne hajítani, ami jelenleg nem tölti be ezt a...
Szerintem mindegyiket meg lehetne úgy változtatni, hogy valamilyen módon kapcsolódjon ehhez, még hogyha nem is kapcsolódik, most így ki kéne hajítani. Énekkar. Csak vicceltem. Nem tudom. Hát ez mindig az adott gyülekezettől függ, hogy ők mit, azt hogy csinálják, illetve mi a szerepe az a gyülekezetépítési koncepciójukban.
Tehát, hogy ne csak azért csinálják.
Tehát én nem szeretnék azért így démonizálni egy ilyen alkalmat, hogy ezt csak rosszul lehet csinálni. Ezeket lehet jól csinálni, és egyre inkább azt gondolom, hogy a hagyományos gyülekezeti programok mögött egy elképesztő nagy tudatosság volt valaha. Amire aztán rárakódott sok minden, főleg terítők, meg hideg helyiségek, és furcsa emberek, de hogyha ezeket leborolnánk, és megnéznénk, hogy ezt miért hozták létre, mondjuk egy bibliaórát, miért hozták létre, miért van minden gyülekezetben, akkor láthatnánk, hogy itt ugye személyes kapcsolatba kerülhetünk egymással, lehetőség van megismerni a másikat, amire mondjuk vasárnap nincs. Vagy például jobban megláthatom és megérthetem azt, hogy én ki vagyok. Mert lehet, hogy nekem arra van szükségem, hogy ezt személyre szabottam, hogy te Tamás, te Jézus Krisztus megváltott gyermeke, vagyis ez ezt jelent, ez neked fontos, hogy meghald, és egy Biblia órán erre van lehetőség, míg mondjuk a prédikációba ezt nem tenném bele. Igen.
Ezeket az egyetemes szükségleteket te állandónak tartod? Tehát, hogy ezek amióta a világ ugyanazok és ugyanolyan mértékben vannak? Vagy el tudod képzelni, hogy időben változnak, vagy hangsúlyok, vagy... Tehát, mert én feltételezem, hogy azért vannak ezek az egyházbeli változások, mert a szükségletek is változnak.
Értem a kérdést. Szerintem nem változnak, mert az emberi természethez, mint olyanhoz kapcsolódnak, ami alapvetően a bűnbeesés óta nem változik, csak formájában vagy kifejeződéseiben lehet, hogy eltéréseket mutat. De ugyanúgy ezeket például, ugye elhangzott itt, hogy Calvinnak meg kell jelennie minden előadásban, Calvinnak a közösségformáló tevékenységében is nagyon szépen ki lehet mutatni. Amikor ő egy nagyon szoros kapcsolatba kerül Istennel, kötődési szükséglet totális kielégítése, és ez egy olyan jogalap lesz számára, aminek következtében elég szigorú törvényeket, az adott korban nem túl szigorú, de hatékony és szigorú törvényeket visz végig, adott esetben szembeszéllel. Mert meg van győződve arról, hogy amit ő tesz, az jó. Igen.
Megszűntett a kórusokat például az egész.
Igen. Önértékelési. Mi az ember értéke? Igen, hiszek abban, hogy ez kezdettől fogva ugyanígy van. És egyre inkább ezt látom.
Bocsánat, még egy kérdés, ez nagyon érdekel, hogy nem látod azt a legjobb egyházi keretek között, hogy mivel nagy generációs különbségek vannak, és sokszor az egyház, mivel mondjuk egyre inkább öregedik a társadalom, és öregedik az egyháznak a tagsága is, ezért gyakorlatilag, és közben olyan gyorsan változik a világ, hogy az idősebb nemzedékek, vagy a korábbi nemzedékek alapszükségleteire van ráállva az egész egyházi struktúra, meg az egész egyházi szisztéma, és közben meg a fiatalabbak már ugyan hasonló szükségletek rendelkeznek, de teljesen más módon elégítenék ki azokat.
Itt visszacsatolnék a Reindersi elmélethez, aki ugyanazokat a szükségleteket látja, de kultúránként akár transformálva, és szerintem itt az lehet az egész kérdéskör mögött, amit felteszel, hogy itt amellett, hogy mi a nyugati kultúrkörben élünk, azért van egy kulturális változás az elmúlt 20-30 évben, ahhoz képest mondjuk, hogy ők hogy viszonyulnak mondjuk a szüleikhez, akár mondjuk még nem is tegezik, hanem magázzák. Sok ilyen van, és ugye ehhez képest egy ilyen embernek, meg a tekintélynek az abszolút semmibe vétele, feldolgozhatatlan. Itt szerintem inkább kulturális különbségről van szó kultúrán belül.
Én például olyanról beszélek, hogy szervezek egy alkalmat, és akkor mondjuk lehet, hogy a gyülekezetnek a 80%-a az mondjuk 50 év feletti, és a 20%-a az mondjuk 30 alatti, de az egész gyülekezeti struktúra az idősebbekre van ráva, mert a szükségleteiket ilyen régi módozatokkal akarja kielégíteni, és közben meg nem veszi észre, hogy hát azért nincsen fiatal, mert ugyan megvannak a szükségletek, de még mindig a régi rendszer megoldási stratégiáit alkalmazza.
A szükséglet kielégítése való ráállás az már egy tudatosságot feltételez, hogy tudom, hogy mit szeretnék kielégíteni. És hogyha ez tényleg ennyire tudatos, mint ahogy mondod, szerintem az nem feltétlenül okoz problémát egy gyülekezetben. Ami probléma lehet sokszor az, hogy nem is annyira tudatos, hanem inkább ilyen formai dolgokhoz való ragaszkodás lehet az egész mögött, mert hogyha valóban egy olyan személyesen érintett dolog közvetítetik ott, akkor adott esetben jól érezheti magát a fiatal is, illetve a fiatalok jelenléte elhúzhatja egy picit más kulturális kifejeződés irányába az egészet. De ugye itt a tudatosságot szeretném még egyszer aláhúzni.